Hallgassátok meg, testvérek, Istennek igéjét, amint szól hozzátok János apostol mennyei jelenésekről írt könyvéből, a jelenések könyve 19. részéből, az első 9 versből.
Ezek után hallottam, mintha nagy sokaság hatalmas hangon szólna a mennyben. Halleluja! Az üdvösség, a dicsőség és a hatalom a mi Istenünké, mert igazak és igazságosak az ő ítéletei, mert elítélte a nagy paráznát, aki paráznaságával megrontotta a földet, mert számon kérte kezéből szolgái vérét. Még egyszer mondták, halleluja, felszáll a füstje is örökkön örökké. Ekkor leborult a 24 vén és a 4 élőlény, imádták Istent, aki a trónon ül, és így szóltak, ámen, halleluja. És megszólalt egy hang a trón felől. Dicsérjétek Istenünket, ti szolgái mindnyájan, akik félitek őt, kicsinyek és nagyok. És hallottam valami nagy sokaság hangját, amely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és újongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. És így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek Isten igaz igéi. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk, hogy Isten áldása lehessen rajtunk és az ő igéjén, hogy jó földbe hullhasson és termést hozzon a lélek tökéletes munkája és szívünk tökéletlen engedelmessége szerint. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, édesatyánk, a Jézus Krisztusért. Köszönjük, hogy hordozod életünket, ahogy énekeltük is, hogy gondot viselsz rólunk. Napról napra erősíted a velünk kötött szövetségedet. Uram, megvalljuk, hogy nagy szükségünk van a te szavadra. Olyan feledékenyek vagyunk, olyan gyakran elveszítjük az ígéreteidet. Köszönjük, hogy még van hozzánk szavad. Látod, Uram, hogy mennyire várjuk a te igazság tételedet, vagy esetleg magunk igyekszünk bosszút állni. Kérünk, bocsásd meg ezt. Köszönjük, hogy lesz elszámolás, és ami azután megmarad, az csak a te uralmad és dicséreted lesz. Uram, megvalljuk, hogy tiéd a hatalom, és mi csak előtted akarunk leborulni ma is. Köszönjük, Istenünk, hogy áll a kereszt a te meghívód a te országodba, a nagy vacsorára. Add, hogy ne halogassuk a válaszadást. Te ismered kifogásainkat, Urunk, és csak te tudsz megszabadítani minket a kifogásainktól. Te vagy a mi gyógyítónk, a mi szabadítónk. Tőled kérünk igazi, megingathatatlan hitet, hitvalló bizalmat benned. Kérünk gyülekezetünk betegeiért, szenvedőiért, gyászolóiért és munkásaiért. Hálát adunk a bennünk elvégzett munkádért. Kérünk, szólj ma is egészen személyesen hozzánk. Kérünk, vendég lelkészünk szívét és száját te áld meg élő és ható igével, mi pedig halló fület és engedelmes szívet kérünk tőled. Istenünk, nincs érdemünk, csak szükségünk, de ebben rád nézünk, kérünk, elégíts meg, Urunk, megváltónkért, Krisztus Jézusért. Ámen.
Hirdetem néktek, testvérek, Istenünk bűnbocsátó kegyelmét Péter apostol szavaival. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, kik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, kik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve énekeljük a 153. dicséretünket. A 153. dicséretünk így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz, egy Istent megismerhet. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 22. részéből olvassuk. Máté evangélium a 22. részéből az első 14 verset. A hosszabb ige szakaszt alázattal leülve hallgassátok. És megszólalvá Jézus ismét példázatokban beszél vala nékik, mondván, hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki az ő fiának mennyegzőt szerzett, és elküldte szolgáit, hogy meghívják azokat, akik a mennyegzőre hivatalosak valának, de nem akartak vala eljönni. Ismét külde más szolgákat, mondván, mondjátok meg a hivatalosoknak, íme ebédemet elkészítettem, tulkaim és hízlalt állataim levágva vannak, és kész minden, gyertek el a mennyegzőre. De azok nem törődvén vele, elmentek, az egyik a maga szántóföldjére, a másik a maga kereskedésébe. A többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazák és megölék őket. Meghalván pedig ezt a király megharagudott, és elküldvén hadait, azokat a gyilkosokat elveszté, és azoknak városait fölégeté. Akkor mondta az ő szolgáinak, a mennyegző ugyan készen van, de a hivatalosok nem valának méltók, menjetek azért a keresztutakra, és akiket csak találtok, hívjátok be a mennyegzőbe. És kimenvén azok a szolgák az utakra, begyűjték, mind akiket csak találtak vala, jókat és gonoszokat egyaránt, és megtelt a mennyegző vendégekkel. Bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látta ott egy embert, akinek nem vala mennyegzői ruhája. És mondta néki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek, és vessétek őt a külső sötétségre. Ott lészen sírás és fogcsikorgatás, mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak. Drága testvéreim, általában mindnyájan szeretünk esküvői meghívót kapni, sokkal jobban szeretünk ilyet kapni, mint meghívást egy bírósági tárgyalásra, vagy egy temetésre, vagy egy gyilkos vacsorára. A lakodalom az örömünnep. És jó dolog egy ilyen örömteli rendezvényre meghívót kapni. Így voltak ezzel a zsidók is Jézus korában, és Jézus példázata kapcsolódott ehhez a jelenséghez. Egy királyi esküvőről beszélt a felolvasott példázatban, szólt az arra szóló meghívásról, és az azon való részvétel feltételéről. Nézzük tehát ezt a három dolgot. Urunk beszélt egy királyi esküvőről. A példázatnak az esemény sorát egy király indítja el. A király, aki lakodalmat készített az ő fiának. Az Úr Jézusnak a hallgatósága azonnal megérthette ebből, hogy a példázatbeli király az maga Isten. Hiszen a zsidó emberek az Ószövetségbe gyakran olvasták Istennel kapcsolatban, hogy ő király. Az egész föld, az egész mindenség királya. Sok igét lehetne itt felsorolni, akinek van konkordanciája, nézze meg ezeket az igéket. A zsidók ismerték ezeket az igéket. Tudták, hogy a példázatbeli király az maga Isten. Maga az Úr Jézus is, Máté evangéliuma beszámolója szerint, három helyen használta ezt a képet Istennel kapcsolatban. Itt is úgy beszél Istenről, mint királyról. Azután az Úr Jézus szavaiból a hallgatói megértették azt is, hogy ez a király kinek készített lakodalmat? A fiának. Jézus Krisztus éppen az előző példabeszédében önmagát a gazda örökösének, a fiának nevezte, akit a szolgák megölnek. Így a hallgatói, akik valószínűleg ugyanazok voltak, akik az előbbi példázatát is hallották, érthették, hogy a példázatbeli királyfi, a királyfia maga Jézus. Vagyis, ha ezt a két dolgot, amit eddig említettünk, egymás mellé tesszük, akkor a hallgatók értették, hogy az Úr Jézus Istent az ő atyának, magát meg az atya fiának nevezte. De harmadszor a hallgatók még valamit megérthettek. Tudnélik azt, hogy Isten az ő fiának örömteli ünnepet, egy lakodalmat készített. Amikor Jézus erről beszélt, akkor a hallgatóságának, akik ismerték a Bibliát, eszébe jutott mindjárt Ézsaiás könyve, aminek 25. részében, illetve a 61. és 62. részében is a próféta egy jövendőbeli nagy lakodalomról beszélt. Arról a lakodalomról, amit majd a Messiással ül meg Isten népe. Arról a lakodalomról, amelyik nap akkor fog megtörténni, amikor a Messiás, az ő népe drága valóságával egybe kell, és ez egy csodálatos ünnep lesz, egy csodálatos lakodalom, egy csodálatos időszaknak, periódusnak a kezdete. Nos, Jézus tehát, amikor ezt fölidézte a hallgatóknak, akkor tudták, hogy Isten neki készítette el azt a lakodalmat, amit az összes zsidó, aki legalábbis komolyan vette Isten, nagyon várt, ami az ő üdvösségük kezdőnapja, ami az üdvidő kezdete, a boldogság és a békesség periódusának a kezdőnapja lesz. Summa summarum tehát, hogy Jézus arról beszél a hallgatóságának a jeruzsálemi templomban, hogy Isten a mindenség királya, ő neki, aki maga az ő fia, a Messiás, neki készítette el a gyönyörű napot, a lakodalom napját, amikor ő egyesül népével végtelen örömben, és aztán elkezdik közös életüket az új égen és az új földön. Ti, mondta Jézus a hallgatóságának, az én lakodalmam napját várjátok. Ahhoz, hogy Jézus szavainak az ütőségét jól értsük, idézzük fel, hogy ezt a példázatot a jeruzsálemi templomban mondhatta, mégpedig olyan embereknek, olyan farizeusoknak, írástudóknak, főpapoknak füle hallatára, akik Jézusban nem hittek, akik Jézus ellen voltak. Éppen a példázat előtt is olvassuk, hogy mennyire ellenséges indulattal voltak ő iránta, és a példázat után is olvassuk, hogy mennyire gyűlölettel fordultak Jézus felé. Nekik mondta, akik éppen azon mesterkedtek, hogy a názáreti Jézus törbecsalják, hogy elnémítsák, neki a vesztére törtek, már a halálát készítették elő, Jézus bennük tudatosítani akarja azt, hogy miközben ti így viszonyultok hozzám, aközben én az Istennek a fia vagyok, a ti messiásotok, én vagyok az, aki készülődök a nagy lakodalomra, amit nekem készített el az én atyám, én vagyok az, aki a ti vőlegényetek vagyok, én vagyok az, aki a csodálatos új világra átviszlek benneteket, és ti most éppen el akartok engem némítani, és el akartok tenni láb alól. Én nem tudom, hogy mit éreztek azok a hallgatói, akik éppen azon törték a fejüket, hogy ezt a názáretit, ezt hogyan iktassák ki, és hogyan tegyék hűvösre. Minden esetre az is kérdés, hogy mi mit érzünk mai emberek, akik sokszor ugyanúgy bánunk Jézussal, ahogy azok a kortársai. Ő az Isten fia, ő az egyháznak, a mennyasszonynak a vőlegénye, aki egy napon visszatér teljes dicsőségében, és egybe kell az ő drága mennyasszonyával, az egyházzal, azért, hogy aztán utána elkezdjék közös életüket az új égen és az új földön, az üdvösségben. Ő hatalmas, dicsőséges személy, testvérek. Kérdés, hogy mi mit kezdünk vele? Nem csak a zsidók mit kezdtek vele, mi mit kezdünk vele, te mit kezdesz vele? Fontolgassuk, hogy ezzel a Jézussal, akit sokszor levegőnek nézünk, életünknek talán mellékszereplőjének tekintünk, akinél fontosabbnak tartjuk önmagunkat, a saját eszünket, a saját bölcsességünket, a saját elveinket, a saját értékeinket, a saját terveinket és gondolatainkat, akik nálánál fontosabbnak tartjuk a családunkat, a munkánkat, és ki tudja még mi mindent, vajon mi mit szólunk ehhez a Jézushoz? Ma mit szólsz hozzá? Mit szólsz ehhez a Jézushoz, aki hatalomban és dicsőségben vissza fog ide térni, hogy magához vegye megváltott mennyasszonyát, választott és benne hívő népét, hogy örökre vele legyen, egy boldog házasságban, új otthonában, az új égen és az új földön, a mennyek országába, mit szólsz te ehhez a dicsőséges személyhez, Jézushoz? Kedves testvéreim, tudatosítsuk itt magunkban, hogy Jézus arról a napról, ami a boldog örök élet kezdő napja lesz, úgy beszélt, hogy az örömnek a napja lesz. Lakodalomnap. Örömnap. Csodálatos dolog ez, így jön már elő Ézsaiás könyvében is ez a nap. Örüljünk és örvendezzünk szabadításának, olvassuk ott a Bibliába. De az Ézsaiás könyve 62. részében is ugyanezzel az örömmel találkozunk. Sőt, a Jelenések könyvéből, ahogy hallottuk az istentisztelet elején felolvasott igeszakaszba, ott is megjegyzi az apostol, hogy az egy örömnap lesz, a bárány mennyegzőjének a napja, az üdvösség kezdő napja, Krisztus visszajövetelének a napja. Nem szomorúság napja, hanem örömnap. És azt is mondta Jézus, hogy ez a nap, ez biztos, hogy meg lesz tartva. Nem olyan nap ez, amit el lehet tolni, amit el lehet halasztani, nem olyan nap ez, ami majd valamikor előbb kerül megtartása, mint hogy az kijelöltetett az atyától, hanem egyszerűen kész tényként jelentette be, hogy ez az örömnap, ez a lakodalom napja, az ő visszatérése, mennyasszonyával való egybekelése, az üdvösség napja, a mennyország kezdetének, az új égnek és az új föld megvalósulásának a napja, ez az eszkatológikus nap, ez valóság, ez meg lesz tartva, ha tetszik nekünk, ha nem lesz. A kérdés, hogy mi ott leszünk-e, vagy hol leszünk ott pontosabban. A bárány mellett, vagy az ellenség táborába. Nos, az Úr Jézus tehát elkezdi ezt a példázatot, aminek a középpontjában tulajdonképpen ő, mint Isten drága messiása, mint Isten Krisztusa, mint a mennyasszony vőlegénye, az egyház férje áll, aki egy napon visszatér, hogy magához vegye a választottat, a drága mennyasszonyt, a drága egyházat, a szentek gyülekezetét, hogy aztán örökre vele együtt legyen az új égen és az új földön. De hadd térjünk át a második gondolatkörre. Az Úr Jézus nem csak a dicsőségét tudatta az ott álló hallgatóságával, hanem emlékeztette őket arra is, hogy az Atya Isten erre az ő lakodalmára meghívta az elődeiket is, őket is, akik éppen hallgatják ezt, sőt a jövőben meghívja majd az utódaikat is, ráadásul még más népekből valókat is. Mert azt akarja, hogy mindezek ott legyenek az aranykor hajnalán, az ückor kezdetén, az ő fia és a Szentlélek Isten örömében, az egyház teljes örömében osztozva. Tehát nézzük, hogy Jézus a meghívottak két csoportjáról beszél a hallgatóságának. Először beszél a zsidókról, aztán már nem csak a zsidókról, hanem még a pogányokról is. Először nézzük a zsidókat. Nagyon jól tudjuk, hogy Isten szövetséget kötött a zsidó néppel, egy különleges jogviszonyt hozott létre maga és a nép között, és éppen ezért az Atya Isten először, legelőször a zsidókat hívta az általa szervezett eszkatológikus örömünnepére fia lakodalmába, ahol gyönyörűségek vannak örökké. Nem is egyszer hívta az ő népét, hanem a király a példázatban is kétszer küldte a szolgáit, vagyis ismételt meghívásba részesítette a zsidókat az ő szolgái a proféták által. A meghívottak azonban, azt olvassuk itt reakciójukról, az első alkalommal nem akartak elmenni. Megvonták a vállukat, és azt mondták, hogy nem megyünk. Miért? Mert nem akarunk. Nem akarunk. Pont. Mást akarunk, csak ezt nem. Ez valóban így történt, ha olvassuk az Ótestamentumot. A zsidók addigi története folyamán Isten, aki kegyelmes volt a népéhez, hívogatta őket magához, hívogatta őket, hogy vegyék őt komolyan, vegyék komolyan a törvényét, az áldozatokat, az ünnepeit, azt az életet, ami ő dicsőíti, és amit ő szabott eléjük, hogy betölthessék a küldetésüket, de a zsidó nép ezt az Istent mindig elhagyta. Újra meg újra elfordultak tőle, faképnél hagyták, szembe köpték, lábbal tiporták. Mikor, hogy? Isten azonban mindig hívta őket, újra meg újra hívta őket magához, hogy térjetek én hozzám, forduljatok én hozzám, és ne színből, hanem szívből, ne formálisan, hanem szív szerint, lélek szerint legyetek az én híveim, és így legyetek velem örök közösségben, és így legyetek majd az én drága fiammal, a messiással is örök közösségben az ő országában, az új égen és az új földön. Jöjjetek hozzám! De ők nem akartak elmenni. Az Úr Jézus példázatában a király nem adta fel, hanem egy újabb időpontban újabb küldötteket küldött megint csak zsidó népéhez, és újra hívta őket magához, a fia örömünnepére. Második alkalommal megint szeretettel édesgette őket. Jöjjetek, hízott tulkaim levágva, a bor is elkészítve. Minden kész van. Jöjjetek, több meghívás nem lesz, most jöjjetek. Megint csak Ézsaiás próféta könyvéből veszi Jézus ezeket a képeket, a második hívogatásnak a képeit is. Csodálatos dolog, testvérek, hogy ezek az újabban meghívottak, vagy még egyszer meghívottak, megint furcsa mód reagálnak. Azt mondja az írás, nem törődtek velük se. Vagyis az újabb szolgákkal se törődtek. Semmibe vették a meghívást, ez azt jelenti, közömbösen fogadták azt. Ezzel a nem törődömséggel a visszautasítás szemtelenebb, meredekebb és véglegesebb. Bezzeg mással ezek az emberek törődtek. A király szolgáival, a prófétákkal, akik hozzájöttek, az apostolokkal se törődtek a későbbiekbe. Mással bezzeg törődtek. Azt olvassuk Jézus szavaiban, hogy elment ez egyik a szántóföldjére, másik a kereskedésébe. Hát csak fontosabbak ezek, mint a király finak a lakodalma, mint a messiás mennyegzője. Sőt, ezek között, a meghívottak között nem csak olyanok voltak, akik így reagáltak a lakodalmi meghívóra, hanem úgy is, hogy kifejezetten, ellenségesen és agresszíven léptek föl a király követeivel szemben. Azt olvassuk Jézustól, hogy a többiek pedig megfogván az ő szolgáit, bántalmazták és megölték őket. Hát a király elkészítette Krisztusának a nagy lakodalmat, a nagy örömünnepet, és erre hívogatja az embereket, a zsidókat. Aztán már nem csak a zsidókat, már másokat is. Mert olvassuk a példázatban, hogy kiküldi a szolgáit, hova? A keresztutakra. Kiküldi a szolgáit a keresztutakra. A keresztutakon lévők, ezek a magyarázók szerint a pogányokat jelentik. Akiket Isten, miután hívta a népét, az a próféták által is, meg az apostolok által is, de hiába, most már akkor a hívása átmegy az ő népéről a nem zsidókra, a pogány népekre, a keresztutakon lévőkre. Hívogatja a király őket, ti is jöjjetek el a fiam mennyegzőjére, amely akkor lesz majd, amikor visszatér a fiam dicsőségben, és akkor magához veszi híveit, a választott népét, és együtt lesz velük örökké, boldog örömben. Jöjjetek ti is, hogy nehogy kimaradjatok ebből a drága ünnepből, ebből a végtelen ünnepből. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy hozzátok is, hozzám is, de hozzátok is, újra meg újra megérkeznek az királynak a szolgái, Istennek a szolgái, akik átadják nektek ezt a meghívót. Átadják nektek ma is, én is átadom nektek Istennek a meghívóját. Jöjjetek el, vegyetek részt az ő nagy örömünnepén, a nagy lakodalmon, amikor Krisztus visszajön, és magához veszi választott egyházát. Jöjjetek el erre a boldog örömünnepre. Ne legyen senki közületek, aki kimarad ebből. Ne legyen fontosabb ennél néktek az üzlet, a kereskedés. Ne legyen fontosabb ennél a szántóföld, a munka, a keresmény, az anyagiak, a földiek. Azok is fontosak. Azokkal is törődni kell, el kell menni természetesen a kereskedésbe is, meg a szántóföldre is, de nem lehetnek fontosabbak ezek, annál, hogy a király meghívójára válaszoljunk. A saját szívünkből nekünk is ugyanazok a reakciók fakadnak egyébként, mint ami a példázatbeli embereknek a szívéből. Lehet, hogy mi se akarjuk ezt a meghívót elfogadni. Lehet, hogy mi is találunk magunknak jobb elfoglaltságot, és egyszerűen lepereg rólunk az ő meghívása. Elutasítjuk, közömbösen. De ne tegyétek ezt. Arra kérlek benneteket szelíden és csöndben, hogy ne tegyétek ezt. A király meghívójáról van szó. A királyok királya meghívójáról van szó. Aki az ő fia örömében akarja, hogy ti is vele osztozzatok. Aki csodálatos új világot készített nekünk, és azt akarja, hogy mi ne maradjunk ki belőle, hanem ott legyünk. Fontoljátok meg, mekkora lehetőség van előttetek, mert oda senki be nem teheti a lábát meghívó nélkül, és ti kaptatok egy ilyen meghívót. Most is kapjátok, és eddig is kaptátok. Elvileg ott lehettek. Isten és az ő fia Krisztus lakodalmában, ezen az örömteli napon, sőt azon túl is vele maradhattok. Mert vár benneteket az örömébe, mert komolyan gondolja ezt a meghívót. Senki nincs, aki azon a napon majd azt mondhatná, hogy engem ugyan nem hívott soha az atya az ő fia mennyegzőjébe, de hívott. Most is hív téged és bennünket, és az egész emberiséget, zsidókat s nem zsidókat is. Hív és vár bennünket, testvérek. És hogy ez milyen komoly dolog, azt Jézus azzal érzékelteti ebben a példázatban, hogy rámutat arra, hogy akik nem fogadták el az atya meghívóját, mert nem akartak elmenni, meg volt jobb dolguk is, meg agresszíven léptek fel az Úr követeivel szembe, azok ellen a király egy hadjáratot indít, elküldi a testőrségének a csapatait, ahogy olvassuk az eredeti szövegbe, és megöleti őket, megbünteti őket. Jézus ezzel a mozzanattal akarja érzékeltetni a mindenkori hallgatóival, azokkal is, meg velünk is, hogy Isten meghívását nem lehet következmények nélkül visszautasítani. Ez nem egy olyan meghívás, amit csak úgy eleresztünk a fülünk mellett, vagy eleresthetünk súlyos következmények nélkül a fülünk mellett. Ez egy komoly meghívás, halálosan komoly meghívás, mert annak a meghívása, aki teremtette az eget és a földet, aki megváltót küldött nekünk, aki azt akarja, hogy ott legyünk majd azon az új égen és az új földön, amit ő teremt, ez egy halálosan komoly meghívás, amit vegyél komolyan, nyugtázd, ma is nyugtázd. Meghívott engem az atya, vajon mit válaszolok erre? De térjünk át az utolsó pontra, arra, hogy az Úr Jézus nem csak az ő dicsőségéről beszélt a tanítványoknak, illetve azoknak, akik még ott voltak körülötte, leginkább az ellenségeinek, nem csak arról beszélt, hogy íme itt van a meghívó, mert az atya vár benneteket az én örömünnepemre, ami a boldogság, örök boldogság kezdete lesz, hanem azt is elmondta az Úr Jézus, hogy azon a mennyegzőn, azon a nagy eszkatológikus jövendőbeli lakodalmon nem lehet csak úgy részt venni. Azt olvassuk a példázatban, hogy amikor megtelik a király fiának mennyegzője vendégekkel, a vendégek közt megjelenik a meghívó, a király, hogy alaposan megtekintse a vendégeket. Nem csak úgy futólag végignézze őket, hanem alaposan megvizsgálja őket. És ekkor egy különös epizód zajlik le, bemenvén pedig a király, hogy megtekintse a vendégeket, látta ott egy embert, akinek nem volt mennyegzői ruhája. Mondanéki, barátom, mi módon jöttél ide, holott nincs mennyegzői ruhád? Az pedig hallgatott. Akkor mondta a király a szolgáknak, kötözzétek meg a lábait és kezeit, és vigyétek és vesétek a külső sötétségre, ott leszen sírás és fogcsikorgatás. Mit akart ezzel mondani Jézus? Bizonyára több dolgot is, de mi most csak egy dolgot vegyünk szemügyre. Nevezetesen azt, hogy a ma örömteli mennyegzőn csak a megfelelő öltözékben vehet részt egy ember. Az Isten fiának örömteli lakodalmában, ami egy páratlan alkalom, csak az vehet részt, aki a páratlan alkalomhoz illően van felöltözve. Lehet, hogy valaki szeretne ott lenni, de nem maradhat ott, ha nincs megfelelően felöltözve. De milyen ruha illik a király fia mennyegzőjéhez, kérdezzük. Nos, a példázatnak megint csak az első hallgatóira gondoljunk, testvérek, akik zsidó emberek voltak, és olvasták Ézsaiás könyve 61. részében a 10. verset, ahol ez áll, örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem Istenemben, mert az üdvnek ruháiba öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engem körül, mint vőlegény, aki papmódon ékesíti fel magát, mint mennyasszony, aki felrakja ékességeit. Na Jézus ezekre a ruhákra utalt, amit az apostol idéz, aztán a későbbiekben is, János apostol a jelenések könyvében rámutat arra, hogy akik együtt örvendeznek a bárány mennyegzőjén, azok fehér ruhában vannak. Fehér ruhában. A fehér ruha a prófétánál az üdvösség ruhája, vagy az igazság palástja. Emlékezzetek arra, hogy az Úr Jézus a tékozló fiú példázatában is beszél arról, hogy az embernek szüksége van egyféle átöltöztetésre. Amikor hazajön a tékozló fiú a rongyaiba, akkor utána az atya azt parancsolja neki, hogy most a rongyait le kell vetni, és adjátok rá a legszebb ruhát. A legszebb ruhát. Hogy abban vegyen részt majd azon a drága lakodalmon, illetve örömünnepen, ami mindjárt kezdődik. Testvéreim, van ünnepi ruha, van üdv ruhája, van igazság palástja, van fehér ruha, amiben egy ember megjelenhet majd azon a napon, a Krisztus mennyegzője boldog örömnapján, és ott is maradhat, nem kockáztatva, hogy kidobják, megkötözve a külső sötétségre. Nos, mit jelképez ez a ruha? Mit jelképez a fehér ruha? Az üdvösség ruhája, az igazság palástja. Nos, testvérek, ez a ruha nem más, mint az Istentől származó igazság, ami Krisztusban van. Az Istentől származó igazság. Hec vestis est justitia Christi, mondja Bengel a nagyírás magyarázó. A király fiának mennyegzőjén az maradhat ott azon a napon, és az lehet vele teljes örömben, aki bírja, aki megkapta az Istentől való igazságot, tisztaságot, ami magában, Krisztusban rejlik. Ha ez nincs meg valakinek, akkor enélkül a fiú lakodalmából úgy kihaintják az embert, hogy a lába nem éri a földet. Csak ez a Krisztusban, Krisztussal elnyerhető igazság tesz alkalmassá minket arra, hogy ott legyünk a bárány mennyegzőjében. Testvérek, már az Ótestamentum sokszor utal arra, hogy az Isten jelenlétében, a Szent Háromság Isten jelenlétében csak a megtisztított szívű, igaz lelkű ember állhat meg. A 24. Zsoltárban ezt a kérdést olvasjuk, kicsoda megy fel az Úr hegyére, kicsoda állhat meg szent helyén, az ártatlan kezű, tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiába valóságra, nem esküszik csalárdságra. Már itt is mondja a próféta, hogy az Istennel való közösségbe csak a tiszta szívű, tiszta lelkű, igaz lelkű ember állhat meg. És mi tudjuk már az Új Szövetségből, hogy ez az igazság Krisztusban van. Aki a Krisztus, azé lesz ez az igazság. Igen, testvérek, akié Krisztus, azé lesz ez az igazság. Akié pedig nem, aki nem bírja Krisztust, az nem rendelkezik ezzel az igazsággal, az nem bírja az üdvnek a ruháit, az igazság palástját, a fehér ruhát. És az az igazság, testvéreim, hogy egyikünk se bírja, természet szerint, születésünktől fogva. Akármilyen aranyos volt a kis zente, akit megkeresztettünk, ő se bírja a tiszta ruhát, a fehér ruhát, az üdv ruháit, az igazság palástját. Minden ember, testvérek, enélkül születik meg. Te is, én is enélkül születünk meg. Nincs olyan igazságunk, ami alkalmassá tenne minket arra, hogy Isten fiának a mennyegzőjén és az azt követő boldog örök életben részesüljünk. Nincs. Semmink nincs, testvérek. Azt mondja az egyik énekünk, én hamisság, bűn vagyok. Egy dekányi, egy milliméternyi, egy milligramnyi fehérség sincs bennünk. Én hamisság, bűn vagyok. A római levélbe mondja az ige, megint csak az Ótestamentum alapján, hogy az emberben semmi igazság nincsen. Nekünk, hadd mondjam, mindjárt itt kezdődnek a problémáink. Mert ez a bibliai állítás sérti a hiúságunkat. Nagyon sérti a hiúságunkat. Micsoda, hogy nem vagyok én igaz az Isten szemében? Nem vagyok elég jó az Istennek? A büszkeségünk, testvérek, azonnal tiltakozik. Én igaz ember vagyok, én jó ember vagyok. Én nem vagyok bűn és hamisság. Na persze, vannak egy-két hibáim, de azért az alapvetően egy jó ember vagyok. Testvérek, amíg valaki azzal áltatja magát, hogy ő igaz ember és jól van úgy, ahogy van, és alkalmas az Isten országával, az az ember, testvérek, még az önigazsága rongyaiba tetszeleg. Az az ember büdös, az az ember visszataszító, nem szalonképes az Isten örömvacsoráján, a fiú mennyegzőjén, addig szalonképes a külső sötétségben, ahol lészen sírás és fogcsikorgatás, mert csak akkor, testvérek, amikor mi elfogadjuk Isten igéjétől, a Bibliától azt, hogy mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom, akkor kezdjük kérdezgetni, azután kezdjük kérdezgetni, hogy ugyanakkor én ez a nyomorult, piszkos, retkes, szutkos, szakatruhájú ember, ez a bűnös ember, hogyan juthatnék én hozzá az üdv ruhájához, az igazság ruhájához, a fehér ruhához, amiben részt vehetek a király mennyegzőjének lakodalmában. Hogy lehet az igazsághoz, a tisztasághoz nekem, bűnösnek hozzájutni? Aki itt tart, testvérek, azt érdekelni fogja, hogy az üdv ruhája, az Isten előtt elismert igazság csak is egy valakivel, és egy valakiben kapható meg, magától, Krisztustól. De hadd mondjam még itt azt, hogy ezt a drága ruhát Jézus Krisztusban, az őben rejlő igazságot, ezt a drága ruhát maga az Atya Isten testvérein fölkínálja nekünk. Fölkínálja nekünk. Földi életünk folyamán fölkínálja nekünk. Mikor? Akkor, amikor halljuk a kereszt evangéliumát. Amikor a kereszt evangéliumát halljuk. A kereszt evangéliuma az, a keresztről szóló beszéd az, hogy Isten a te vétkeidet, testvérem, az Úr Jézusnak tulajdonította, mint egy a számlájára írta, és őt ezek miatt már igazságosan megbüntette a Golgota keresztfáján. Ott és akkor a bűneid örökre elnyerték igazságos büntetésüket, és Isten az ő fia áldozatáért neked megbocsátott. A nála vezetett számládon többé nem tart nyilván bűntartozást, megbocsátott, és oly tisztának és oly igaznak tekint, mint volt egyszülött fia, a názáreti Jézus, aki valóban igaz volt, az egyetlen igaz az emberek között. És ez az Isten fiáért szeret téged, mint fiát, mint leányát, örök szeretettel, Krisztus érdeméért. Egyedül az ő érdem, ebbe az üzenetbe, testvérek, az evangéliumba, ebbe rejlik maga Jézus. Ezt, amikor mi halljuk, ekkor kínálja fel nekünk Krisztust, és benne az igazságot, amiben megjelenhetünk majd azon a napon. Kié lesz vajon az üdvösségnek és az igazságnak fehér ruhája? Nos, az Új Testamentum egésze arról tanúskodik, hogy azé, aki elhiszi Krisztus evangéliumát. Aki személyesen elhiszi ezt az isteni információt. Nem csak, hogy ismeri, mert lehet, hogy ezerszer hallottad, mert még nem hiszi. Ismeri és elhiszi. És azt mondja, hiszek neked, Istenem, hogy Krisztust az én bűneimért megítélted. És az ő véreért nekem megbocsátottál. Nekem. Ennek a szutykos, retkes embernek, aki én vagyok. Aki nem vagyok szalonképes a lakodalomba. És az új égre és az új földre. De nekem kell ez a Krisztus, és kell a benne rejlő igazság. Én hiszek neked, és köszönöm, hogy te érte szeretsz engem, és érte tisztának tekintesz engem. Benne tisztának tartasz engem, örökre tisztának, és ott lehetek a fiad mennyegzőjén, örökre. Ott lehetek az új égen és az új földön. Hinni kell, testvérek, az evangéliumot, személyes hittel, és akkor így alkalmassá válunk a lakodalomba, a nagy lakodalomba, aminek soha nem lesz vége. Az új égre és az új földre ott lehetünk. Ez a ruha, testvérek, amit mi Krisztusban megnyerhetünk, az igazságnak, az üdvnek ruhája, fehér ruha, ez a legdrágább ruha. A legdrágább ruha, a legdrágább ruhát nem itt lehet Budapesten kapni a nem tudom melyik bódba. A legdrágább ruhát azt az Istentől lehet kapni, és Krisztusban lehet elnyerni, hitáltal, aki hisz Jézusba. Övé lesz ez a drága ruha, miért maga Krisztus fizetett meg egyébként, drága vérével. És ez egyúttal az a legszebb ruha is, amiről a Jézus példázatában beszélt a tékozló fiúról. A legszebb ruha, ez a legszebb ruha, testvérek. Ez a tőlünk idegen igazság, ez a Krisztusnak az igazság, ami az enyém, ami a miénk lehet hitáltal, a Krisztusba, az evangéliumba vetett hitáltal, és alkalmassá tesz minket az üdvösségre. Vésétek a szívetekbe, testvérek, hogy Isten csak is azokat részesíti a legdrágább és legszebb ruhában, az üdvruháiban, akik személyesen hisznek az Úr Jézusról szóló evangéliumba. Persze, valaki megkérdezheti most, hogy elég hinni. Elég hinni a Jézusról szóló üzenetben, hogy az enyém legyen, az üdv ruhája. Nem kell nekem is belefizetni valamit? Legalább néhány jó tett. Érdem. Vallási teljesítmény. Egy kis munkavégzés, egy kis akció, néhány ima. Böjt. Gyertyácska. Imácska. Nem kell nekem is beledolgozni egy kicsit? Testvérek, nem kell. Nem kell. A Biblia szerint nem kell. Lehet, hogy vannak emberek, meg vallások, meg egyházak, akik szerint kell, hazudnak. A Biblia azt mondja, nem kell. Mit mond a Biblia? Isten igazsága pedig a Jézusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek, mert nincs különbség. Egy az Isten, aki megigazítja a zsidót hitből, a pogányt hit által. Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. Az evangéliumban kell hinnem. És enyém a Krisztus, és enyém az ő igazsága, és alkalmas vagyok az örök életre. Ha a testvérek, ismétlem, ezzel az igazsággal valaki nem bír, az lehet, hogy ott van a templomba, lehet egyháztag, gyülekezeti tag, formálisan lehet keresztjén, sőt, lehet szuperhívő a haverok között, akikkel jót szokott bulizni a kegyesség örve alatt. Lehet az ember szuperkegyes önmaga szemében is, de ha nem hisz Jézus evangéliumában, ha nem hisz a kereszt evangéliumában, nem lett Jézus személyes megváltójává, igazságává és urává, akkor úgy kidobják ama napon a mennyek országából a külső sötétségre, hogy mukkanni se tud. Mert ott máshogy nem lehet megjelenni. Csak így. Bűnbocsánat, megigazítás nélkül, mint mondtuk, csak szennyes és alkalmatlan ember vagyok az Isten társaságára, a fia lakodalmára. Aki azonban hisz köztetek, az legyen nyugodt, örvendezzen, és adjon hálát, hogy én nekem van helyem. Nem azért, mert jó ember vagyok, mert jó református, mert tiszteletes úr, meg nem tudom én micsoda, hanem azért, mert Krisztus az én igazságom. Ő lett az én bűnöm a kereszten, ahogy Luther mondja, és én lettem az ő igazsága. Csodálatos dolog ez, és ha megvan ez a ruhád, akkor vedd elő, akkor nézegessed, akkor simogasd meg, és legyen öröm a szívedbe, és legyen hála a szívedbe, és magasztald a Krisztust, aki neked megszerezte ezt a ruhát, magasztald az atyát, aki felkínálta neked, és elvégezte, hogy hinni tudjál ebben a Krisztusban és az ő igazságában. És háláld meg az egész életeddel. Keresd az ő akaratát, kutasd az ő, cselekedjél jót. Tedd azt, amit az atyád mond, tedd azt, amit Krisztus mond a lélek által. Ezzel háláld meg neked azt az üdv ruháját, a fehér ruhát. Nos, testvéreim, itt van előttünk ez a drága és üzenetekkel túlterhelt drága példázat. Hát láttuk először is, hogy kicsoda az Úr Jézus, láttuk az ő fenséges dicsőségét, láttuk, hogy mi vár rá az örömteli mennyegzőjének a napja, amikor egybe kell az ő drága megváltott mennyasszonyával, az egyházzal. És hallottuk azt is, hogy ez a mi dicsőséges Urunk nem magába akar lenni, hanem azt akarja, hogy ott legyenek még sokan ezen a lakodalmon, és az Atya éppen ezért meghívott az ő lakodalmára téged is, engem is, bennünket. Ma újra meghívott, örvendezünk ennek a meghívásnak, és ha ott akarunk lenni, ha részt akarunk venni, akkor időbe szerezzük be az igazság ruháját, az üdvösség palástját, a fehér ruhát, a Krisztusban rejlő igazságot. Higgy az evangéliumban, higgy Krisztus evangélium, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Amen. Drága testvéreim, most felelve az ige hirdetésére énekeljük a 424. énekünk 4. versét. Ilyenkor talán fennállva szoktuk énekelni. 424. negyedik versét, ami így kezdődik: hát benned vagyon minden bizodalmam, ó áldott Jézus. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy dicsőíthetünk téged, az örökkévaló Istennek fiát, akinek az atya lakodalmat készített, mely nap egy örömnap lesz, és amely biztos megtartásra kerül. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk téged, drága Isten fia, drága megváltónk, drága Urunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy meghívtál minket a fiad mennyegzőjére ma is, mert azt akarod, hogy ott legyünk mi is, ne maradjon ki senki közülünk onnan. Köszönjük néked, hogy azt akarod, hogy együtt örvendezzünk fiaddal, és ott legyünk majd vele az új égen és az új földön, a te országodban, a mennyek országában. És köszönjük néked, Szentlélek Isten, hogy te magad hirdeted nékünk a Bibliából a Krisztus evangéliumát, hogy megragadhassuk hittel, te munkálkodsz bennünk. Kérünk téged, hogy végezd el bennünk a te munkádat, hogy hihessünk a Krisztusban, mint a mi drága megváltónkban. Hihessünk benne, mint a mi Urunkban, hihessünk benne, mint a mi igazságunkban. Tudjuk azt, hogy ő benne rejlik az az igazság, amelyben megjelenhetünk majd a te színed előtt, melyben alkalmasak leszünk a te fiaddal az igazzal való közösségre. Köszönjük néked, hogy ezt a hitet kérhetjük tőled ma is. Kérünk, add meg nekünk, és hadd adjunk hálát ugyanakkor, ha ezt a hitet, a Krisztus evangéliumába vetett hitet már bírjuk, ha miénk a Krisztus, ha már az üdvnek ruháit ő általa és ő benne bírjuk, mert miénk az igazság, miénk a fehér ruha, miénk a tisztaság, miénk az örökkévaló igazság. Köszönjük néked, hogy ezt a ruhát nem veszíthetjük el. Köszönjük néked, hogy ezt nem azért adtad, hogy utána visszavegyed tőlünk, hanem ez a miénk maradhat örökre. Köszönjük néked, hogy jöjjön akár halál, vagy betegség, vagy bármi nyomorúság, ettől nem foszthat meg bennünket senki. Köszönjük néked, hogy ezeket a drága igéket ma szívünkre helyezted. Kérünk téged most azért, hogy áld meg gyülekezetünk kicsinyeit és nagyjait. Hadd imádkozzunk hozzád külön is azért a családért, akiknek a körökben gyászeset történt, haláleset történt. A te vigasztalásoddal vedd körül a család közelebbi és távolabbi tagjait is. Hadd köszönjük meg az elköltözött életét. Köszönjük mindazt az áldást, amit benne és általa kaphattak övéi. Köszönjük, hogy te vagy a gyászolók vigasztalója, és köszönjük, hogy te vagy az, aki a gyászt is, a fájdalmat is arra használod, hogy magadhoz közelebb húzzad a szívünket, az életünket. Kérünk, hogy így áld meg közelségeddel, hozzátéréssel a család minden egyes tagját. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a jövő hetünket. Kérünk, hordozz bennünket a gyülekezetben, a gyülekezeti alkalmakkor. Áld meg családjainkat, áld meg munkavégzésünket, add, hogy mindenkor te benned tudjunk örvendezni, drága megváltónk, drága Istenünk. Amen. Hajtsuk meg most a fejünket, és egy percre álljunk imádságban mi magunk is, külön-külön az Úr elé. Mondjuk el együtt a mi atyánkot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva a hirdetéseket hallgassuk meg.